Botha László, Szeged város polgármestere, a Magyar Szocialista Párt miniszterelnök jelöltje az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést felvételről hallják. Az MSZP-t sikerült-e felrázni, amiről szokatlanul őszinte szavakkal mondta, hogy azért ott is sokan a túlélésre játszanak, nem a győzelemre?
Azt viszont határtan állítom, hogy igen. Tehát az MSZP-nek is kellett néhány hét az én programom meghirdetése után, hogy egy korábbi stratégiából rá egy győztes stratégiája álljon át, de azt látom, hogy ez most már megtörtént. És aminek igazából örülök, hogy azt tapasztaltam, hogy ez alulról indult. Tehát a szimpatizásaink, az MSZP iránt érdeklődő választópolgárok, az egyszerű párttagjaink, a vidéki politikusaink voltak az elsők, akik azt mondták, hogy na végre, ezt kell csinálni, így kell csinálni, és ez természetesen elég gyorsan eljutott a vezetőkhöz is, és az országgyűlési képviselőkhöz is. Ha úgy teszi fel a kérdést, hogy jelen pillanatban érzem-e az MSZP teljes körű támogatását mögöttem és az általam meghirdetett program mögött, akkor azt kell, hogy mondjam örömmel, hogy igen.
A kockázatokat értik, hogy ha nem túlélésre megy a játék, akkor nagyobbat is lehet bukni, mint korábban, és úsznak majd az önkormányzati helyek, meg a városi tanácsnoki helyek, meg sok minden, ami a politizálással jár.
Mondhatnám azt is, hogy olyan sok vesztenivaló már a dologban nincsen, hiszen kétszer kétharmadot szerzett Orbán. Tehát ugye kockázat nélkül viszont nincsen politika. És arról nem is beszélve, hogy azért egy politikusnak felelőssége van az, hogy a saját értékei alapján egy karakteres, vállalható, elvszerű programot hirdessen, és ne belesimuljon egy rendszerbe. Az Orbán összes törekvés arra vonatkozott, hogy az maradhat életbe, aki a NER rendszerének részévé válik, és akinek kilóg a fél lába, azt azonnal lekaszabolják. Ez egész társadalmat, ez a fajta fortéos félelemát is szövi. Én úgy gondolom, hogy onnantól kezdve politikus valaki, hogy vállalja a saját értékrendjét és a véleményét akkor is, hogyha esetleg úgy érzi abban a pillanatban, hogy ebben még nagy kockázat van, és még nincs mögötte a társadalmi többség. Aki erre nem képes, az nem menjen politikusnak, az nem alkalmas.
Ma még a baloldalon több politikai erő versenyez. A legnagyobb kihívójuk egy mai nap szerint a Demokratikus Koalíció. Tőlük a Magyar Szocialista Párt a filmjelzett politikája. A legjobban miben különbözik? Ezt hogy magyarázná egy embernek, aki nem foglalkozik programolvasással, és nem olvassa vissza az interjúkat 5 évre visszamenőleg?
Csak abból tudok kiindulni, amit mondtam többször, hogy a legfontosabb célnak ebben az időszakban azt tartom, hogy megnyerjünk több százer olyan választópolgárt, akit eddig nem sikerült megnyernie, se az MSZP-nek, se az DK-nak, se egyetlen demokratikus pártnak se. Ezeknek a választópolgárokról két dolgot tudunk. Egyrészt, hogy le akarják váltani a Fideszt, másrésztről pedig, hogy nagyon-nagyon rossz emlékeik vannak a 2010 előtti választásról. Ha úgy teszi fel a kérdést nekem, hogy mondjam, fogalmazzam meg, hogy mi a legnagyobb különbség Gyurcsány Ferenc és az én üzenetem, a DK és az MSZP üzenete között, akkor rettentő könnyű helyzetben vagyok, mert Gyurcsány Ferenc ezt megtette helyettem az elmúlt hetekben elég határozottan, hogy a kongresszusi beszédében, ha szó szerint, ha jól emlékszem, úgy fogalmazott, hogy nem követtünk el hibákat, de ha igen, akkor már elfelejtették, vagy megbocsátották nekünk. Erre én azt tudom mondani, hogy bárcsak így lenne, de a számok nem ezt mutatják. A számok azok azt mutatják, hogy 2010-hez képest az elmúlt 7 év baloldali demokratikus politizálása megbukott, mert nem tudtuk visszaszerezni azokat a választópolgárokat, akik elfordultak tőlünk 2010 előtt. Ennek pedig az én értelmezésemben alapvetően az az oka, mert nem látták rajtunk azt, hogy tanultunk a hibáikból. Ezek az emberek azért fordultak el tőlünk, mert úgy látták a munkavállalók, bérbe és fizetésből élők, kis nyugdíjasok, alacsony jövedelműek, hogy nem igazi szociáldemokrata pártként az ő érdekeiket képviseljük, nem számíthatnak ránk, nem akarjuk megvédeni őket. Ez volt az akkori kormányról kialakult vélemény, ezért vetszett el ugye több százer milliónyi választópolgárt. Nekem személyes konfliktuson soha nincs, és nem is volt Gyurcsány Ferenccel, ráadásul én politikusként soha nem a személyekkel szemben építem fel a politikámat. De én csak annyit mondtam, és nem tudok mást mondani, mint hogy azt a folyamatot, hogy megszólítsunk még sok százezer ilyen embert, a legfontosabb cél teljesítsük, azt nem, hogy nem könnyíti, de nehezíti azt, hogyha a Gyurcsány Ferenc az élvonalban ott van ebben a folyamatban. Ezt mutatják, nem én mondom ezt, a számok mutatják ezt, és meglehetősen nehéz ezt a dolgot kétségbe vonni. Én soha nem mondtam azt, hogy a DK-val nem. Természetesen a DK-val is össze kell, hogy fogjunk, annál is inkább, mert a DK-ra is igaz, amit említettem a többi demokratikus baloldali pártra, hogy az ő szavazóidnak is kormányváltást akarnak, és az ő szavazóinak a döntő része 75-80%-a is, ez tudja, hogy ehhez együttműködésre és összefogásra van szükség. Legfeljebb azon kell, hogy elgondolkodjanak, és gondolom, hogy ez történik, mert tudom, hogy ez történik, hogy egy embernek a politikai túlélése és politikai szerepvállalása az fontosabb nekik, mint az Orbán rezsimnek a leváltása. Én biztos vagyok benne, hogyha megismerik, meglátják a mi új programunkat, látják, hogy ez működik és sikeres, akkor nagyon sokan át fogják gondolni a DK szavazói közül és támogatói közül is, hogy látnak egy új politikai alternatívát, akivel nagyobb esélye lehet Orbán Viktort leváltani.
De akkor a fő cél mégiscsak Orbán Viktor leváltása, mint minden politikusnak, aki miniszterelnök akar lenni.
Igen, ha valaki, igen, valaki kormányváltást akar, akkor nem lehet más fő célja, vagy legfontosabb célja, vagy a célja, mint hogy a kormányt és a miniszterelnököt le kell váltani. Nekem ez a fő célom.
Gyurcsány Ferencet ismerve ezt a reális forgatókönyvnek tartja, hogy egy nap azt mondja, hogy igen, én vagyok az akadálya az ország jobb sorsra fordulásának, és inkább kilépek a politikából?
Gyurcsány Ferenc sok mindent mondott már, és annak az ellenkezőjét is, de nem érzem, hogy nem vele kívánok foglalkozni. Azt viszont határozottan állítom, hogy a DK szavazói kormányváltást akarnak, és azt is határozottan állítom, hogy ha látni fogják, már pedig látni fogják, hogy ez az új baloldali program képes arra, hogy visszaszerezzük az 2015 elveszített választóinkat, akkor ők is végig fogják gondolni, hogy egy embernek a személyes ambíciója a fontosabb nekik, vagy pedig valóban az Orbán rezsim leváltása.
Azt mondta, hogy ez most, ami most megy, ez még nem a kampány. Melyek lesznek mostani elképzelés szerint az MSZP és az ön személyes kampányának legfontosabb témái, amiről szeretnék, hogyha az emberek beszélnének, megvitatnák, így vagy úgy állást foglalnának róla?
Természetesen egy választási kampányban egy kormányra készülő politikai erőnek minden szakterületre kell, hogy legyen szakmai programja, ez lesz is, dolgozunk rajta, össze fog állni őszre, és részletesen fogjuk tudni ismertetni. Ha úgy teszi fel a kérdés, hogy most így március végén, hogy látom, hogy mondjuk jövő össze, vagy jövő, idén össze, vagy jövő tavasszal, melyek lesznek a legfontosabb kérdések, hát feltétlenül nem nagy rizikó, hogy mondjuk ezt kitalálni, mert tudjuk, hogy Magyarországon melyik ágazatok vannak a legnagyobb bajba. A szegénység és az igazságtalanság mellett, ha már ágazatot és területeket kell mondani, akkor természetesen az egészségügyet és az oktatást látom. A két legkritikusabbnak, az 7 éves fideszes kormányzás itt okozott a legnagyobb kárt, már pedig ez a két terület, ez minden magyar családdal és minden magyar emberrel kapcsolatban van. Tehát be fogjuk mutatni, hogy milyen elképesztő károkat okoztak az oktatásban. Nem véletlen, hogy a gyerekek tudása az ugye zuhan mindenféle hazai és nemzetközi felmérések alapján, és az az elképesztő forrás kivonás, ami az egészségügyben történt, hogy hagyták lerohadni a közkórházakat, és itt is szétszakad a társadalom, mert ugye egyre többen, akik megtehetik, veszik igénybe méregdrágán a magánegészségügyi ellátást és a magánkórházakat, a döntő többség viszont beszorul a lerohadt és lepusztult közkórházakra.
Az is az alternatív valóság része, hogy azért épülnek kórházak, főleg vidéken. Budapesten kevésbé, de azért itt is be fognak indulni, alig hanem a választási programra kész is lesznek azok a beruházások.
Igen, most is hallottam, hogy megint beérgettek 3 kórházat, az itt kiderült, hogy ezek is nagyrészt csak felújítások, de én összességében beszélek a kórházak és a rendelőintézetek állapotáról, meg magáról az egészségügyi ellátásnak a hatalmas várólistáktól kezdve mindennel, tehát a kérdésre válaszolva biztos vagyok benne, hogy az első top témák között fog szerepelni az egészségügy és az oktatásnak a helyzete.
Igen, de itt még meg kell küzdeniük azzal, hogy azt fogják mondani, hogy ez az önök hosszú kormányzási időszakában sem volt kimagaslóan jó területe Magyarországnak. De sose volt nagyon jó az egészségügy, meg az oktatás.
De azt viszont egyértelműen mondhatjuk, hogy az elmúlt 7 éves fideszes kormányzásban romlott, mert ez nem ez ténykérdés konkrétan, tehát ez nagyon nem lehet ebben a dologban, nem lehet nagyon vitatkozni. Hát azért az furcsának tartanám, hogy a Fidesz azt gondolná, hogy 8 év kétharmados kormányzás, tehát kétciklusos kormányzás után azzal fogja lerendezni az ellenzéket, hogy mi volt ebben az országban 9-10 évvel ezelőtt. Hát neki most el kéne számolni, hogy mit tett ebben a két ciklusban. És igen, ezekre az ágazati politikákra is vonatkozik az, amit én összességében a politikák egészére mondtam, hogy itt sem arra készülünk, hogy a 2010 előtti oktatás vagy egészségpolitikát kívánjuk teljes egészében visszahozni. Tehát nem erről van szó. Én azt is remélem a következő hetekben, hogy ha ez a kampányunk visszahozza, már pedig vissza fogja hozni a kormányváltásba vetett hitet és reményt, akkor nagyon sok szakember fog csatlakozni ehhez a közös munkához. És egyébként még egyszer visszatérve az előző kérdésre, hogy lesznek képviselőjelöltek, azt is várom, hogy sokan fognak aktív szerepet vállalni, akik eddig ezt nem tették meg. Megyei, helyi MSZP-s vezetők számoltak be nekem az elmúlt hetekben arról, hogy amikor ugye készítgették a lehetséges jelölteknek a listáját a parlamenti választókörzetekben, akkor megkerestek köztiszteletbe álló polgármestereket, iskolaigazgatókat, olyan személyeket, akik ott mindenki tisztel, és egyébként meg tudható, hogy értékalapon hozzánk tartozik. És sokan közülük azt mondták, még egy fél évvel ezelőtt, hogy majd ha ti Pesten rendbe hozzátok a dolgaitokat, és úgy látszik rajtatok, hogy győzni akartok, és ennek van is esélye, akkor majd én is oda teszem a nevem, és beállok dolgozni. És néhány hete arról számolnak be, hogy egyre több közülük jelezte, hogy akkor úgy érzi, hogy ez bekövetkezett, és beszállna, és szívesen részt venne benne. Tehát én azt gondolom, és azt látom, most már látom, és nem csak gondolom az elmúlt időszakban. Hogyha visszajön a remény, visszajön a bizakodás, akkor ennek lesz egy nagyon jelentős társadalmi felhajtó ereje. Szakemberek is, akik attól szenvedtek az elmúlt időszakban jogosan, hogy a kormány hülyének nézi őket, hogy nem kérdezi meg a véleményüket, hogy 1-24 óra alatt hoznak olyan törvényeket a parlamentben, ami egész szakmáknak a jövőjét és a sorsát befolyásolják, ők is meglátják ezt a lehetőséget, és részt fognak venni a programalkotásban és ennek az új kormányzóképes alternatívának a kiépítésében. Befagytak Magyarországon a politikai erőviszonyok az elmúlt időszakban, és a remények és a hitek is befagytak. A Fidesz szándékosan kezdte kiépíteni és újkolni azt a hitet és meggyőződést, hogy ne ugráljatok, ez már így marad az idők végezetéig. Nincsen 1000 éves királysága a Fidesznek, akármilyen igazságtalan is ez a választási rendszer, amíg a magyar állampolgár kap egy szavazólapot, meg egy tollat, és bemehet egy fülkébe, addig ez a kormány, a Fidesz leváltható. Nekünk demokratáknak az a felelősségünk, hogy a saját politikai eszközünkkel közösen ezért mindent megtegyünk. Én ezt a programot meghirdettem, hiszek benne, az első hatásai azok kifejezetten pozitívak, végig fogjuk csinálni a következő hetekben ezt a dübörgő kampányt. Nagyon sok választópolgárral az ország minden részén fogunk találkozni, és abban is bízom, hogy ezért ez egy teljesen új politikai helyzetet fog teremteni Magyarországon.
Csapatát felépítette-e már, akik, ha úgy tetszik, árnyék kormányként mennek Botka Lászlóval, ha megnyerik a választást?
Ez is folyamatban van, lépésről lépésre haladunk. Igen, egyre több kiváló, neves, európai kitengítéssel bíró szakember jelezte, hogy ebben a munkában részt kíván venni.
Szakértőként vagy leendő miniszterként, mert az nem mindegy. A miniszter politikus szokott lenni általában.
A klasszikus mondatot tudom mondani, ráadásul ugye gondolom mindenki számára világos, hogy márciusban a választások előtt egy évvel nem is lehet más mondani, és nem is lehet más a helyzet. Én pozíciókat nem osztogatok. Tehát most annak van a dolga, hogy mindenki tegye oda, amit tud ahhoz, hogy ez a dolog sikeres legyen, és legyen kormányváltás. És én egy nagyon teljesítménycentrikus ember vagyok, tehát én a teljesítményben hiszek. Abban hiszek, hogy egy csapat akkor áll össze jól, hogyha nem az a meghatározó, hogy ki mennyire lojális a főnökhöz, mert soha nem lesz jó minőségű kormányzás, hanem az, hogy a saját tudásával mit tud hozzátenni a közösnek a sikeréhez, és ahhoz, hogy ez jól tudjon működni. Tehát igen, azt is látom és tapasztalom, így rövid idő alatt, néhány hét alatt is, hogy nagyon sok olyan szakember, aki eddig azt gondolta, hogy nem érdemes egyébként mint Magyarország ügyeivel nagyon foglalkozni, meg rengeteg gondolatom van, de minek mondjam el, meg kinek mondjam el, most fontosnak tartja, hogy megkeressem, fontosnak tartja, hogy leírja a véleményét, és ez egy jó dolog, mert ez azt jelenti, hogy nem gyilkolta le teljesen ezt a társadalmat az Orbán rendszer 7 év alatt, legfeljebb álomba kényszerítette, de ebből az álomból, ha nehéz is, azért fel lehet ébredni, és az ébredés jeleit pedig egyértelműen látom.
Miniszterelnök jelölt, ahogy hivatalosan is azzá váljon, ahhoz kell még valami külön aktus, vagy most már ön a hivatalos miniszterelnök jelölt?
Nem vagyok az MSZP hivatalos miniszterelnöke.
Mindenki jelöltje, így hívja.
Pártjogilag. Pártjogilag az MSZP miniszterelnök jelöltjét az MSZP kongresszusa választja, ez minden pártban egyébként így van. Engem az MSZP elnöksége és az MSZP választmánya egy hangú döntéssel javasolt és jelölt meg miniszterelnök jelöltnek, támogatván a programomat. Kaptam felhatalmazást arra, hogy ezt a programot meghirdessem, és kaptam felhatalmazást arra, hogy ehhez szövetséget kössek a választópolgárokkal, szakemberekkel és minden olyan civil és politikai mozgalommal, akinek velünk együtt a kormányváltás a legfontosabb érdeke. Jelen pillanatban itt tartunk. A MSZP per kongresszusa természetesen idő meg fogja hozni a döntését a hivatalos jelöltségről, de lényegében a politikai felelősség az már nálam van, és ami a legfontosabb, hogy az MSZP frakciója és elnöksége is, és valamennyi politikusa is fel is sorakozott mellette.
Az MSZP úgynevezett nagyöregjei, akinek a véleményére mindig nagyon szokott figyelni mindenki, de az utóbbi időben, mint hogyha kevesebbet beszélnének, Botka László isnek?
Igen, az MSZP korábbi elnökei nyilvánosság előtt is, és egyébként is pártforumokon is egyértelművé tették, hogy hisznek és támogatják ezt a programot, amennyiben nagy öregekre, a korábbi pártelnökökre gondol, és elsősorban azért rájuk kell gondolni. Többen közülük egyébként személyesen is vállalnak feladatot abban, hogy a országjárásban azért ott legyünk mind a 106 egyéni választókörzetben. Tehát ilyen rég múltat idéző generációs ellentét sincs az MSZP-ben. Én úgy gondolom, hogy mi mindannyian baloldaliak vagyunk, szocialista politikusok vagyunk, és mindannyian megértettük az elmúlt évek alapján, hogy akkor van esélyünk, hogyha egyébként azok is leszünk, aminek lennünk kell, tehát hogyha egy nagyon karakteres baloldali politikát folytatunk, és ennek, hogy úgy mondjam, egy olyan országban, ahol mérhetetlen igazságtalanság van, ahol 40% az embereknek létmű alatt él, ahol a különböző felmérések szerint a 20, még most 28 tagú EU-ban az utolsó háromban vagyunk a szegénység mértékét és nagyságát tekintve. Hát ez az ország kiállt egy igazságot és egyenlőséget hirdető baloldali programért. Tehát szüksége van meggyőződésem szerint az országnak erre, mert ha nem tudjuk megakadályozni a társadalom szétszakadását, arra valamennyiünk jövője rámehet. Tehát azt tudom önnek mondani, hogy a politikai leckét persze látom, hogy az óriási, mert egy hatalmas kiépített, hatalmi képezettel kell ezt a küzdelmet megvívni, olyan jogszabályi környezetben, amit a Fidesz a saját érdekei alapján írt át, legyen szó választási rendszerről, médiahelyzetről és sok egyéb dologról, de elindultunk, megkezdjük, bízom benne, hogy ez meg is hozza az eredményét. De
olyan sincs az MSZP-ben, hogy próbálkozzon Botka László, mi már Horn Gyula idején is itt voltunk, és még sokáig itt leszünk.
Hát egyrészt azért Horn Gyula ideje óta eltelt 20-30 év, tehát ilyen már csak az élet természete miatt is egyre kevesebb van, és azért lezajlott egy generációváltás a szocialista párton belül. Én nem tapasztaltam ilyennel, aki azt gondolná, hogy ha ez a politika nem sikerülne, akkor neki jobb lenne. Tehát kipróbáltunk sok mindent, ugye 2010 és 2014 között. A legnagyobb hiány az volt, hogy az emberek azt mondták, hogy miért szavazzak rátok, nem látom, hogy egyébként valami újat tudnátok hozni. Emlékszem a 2014-es kampányban, leginkább ez volt a kritika az MSZP-vel szemben, meg leginkább az, hogy elmondták a nehezen élő emberek, hogy egyébként meg nem is tekintünk titeket a mi érdekképviselőinknek. Ez a program esélyt nyújt arra, hogy ezen a képen változtatni tudjunk. Ezt a programot így első időszakban is azt látom, hogy jól fogadják az emberek, értik az emberek. Azt is látom persze, hogy a politikai palettán rajtunk kívül mindenki kőzerővel neki támadt, mert senkinek nem áll érdekében egy erősödő MSZP. Erre viszont azt tudom mondani, hogy persze a politikában van verseny, de egy erősödő MSZP nélkül viszont nem lehet kormányváltást elérni, tehát közelít az a pillanat, amikor a kormányváltást akaró választó polgároknak majd fel kell tenni saját maguknak azt a kérdést, hogy valóban kormányváltást akarok-e, mert akkor szavazok erre az új baloldali programra, vagy fontosabb valami más személyes vagy partikuláris érdek. De mindenkinek magának kell eldönteni.
Nem csak akkor fogják tudni az MSZP javára eldönteni ezt a kérdést, hogyha nagyon nagy a különbség az MSZP, meg mondjuk az utána következő ellenzéki pártok között, mert ha nagy kicsi, akkor akárhogy is dönthetnek.
Hát most is elég nagy, tehát azért tisztázok, rettentően nagy. De még egyszer hangsúlyozom, számomra nem ez a lényeg. Én azt szeretném, ha a választásokat való egy év ne erről szólna. Tehát ne a baloldali vitatkozáson és pozícióosztogatásra szóljon, mert ez politikai pótcselekvés és taszítja a választópolgárokat. A legfontosabb politikai célom pedig az, hogy nem elég az összefogás. Szükséges, de nem elégséges feltétele a választási győzelemnek. A legfontosabb feladatunk új választópolgárokat megszólítani. Én ezt megtettem és csinálom, javaslom egyébként a kollégáknak is a demokratikus oldalon, más pártokba ülve, hogy mi volna, ha ők is egyébként velünk foglalkoznának meg egymással, hanem mondjuk esetleg politizálnának, mert azt nem nagyon szoktak, amennyire látom, meg a választópolgárokkal beszélgetnének. És akkor majd meg fogjuk nézni nyáron, vagy össze, vagy akármikor a választások előtt, amikor ott van az ideje, hogy ki mire jutott.
Felkészült arra a helyzetre, hogy megint előállhat egy olyan helyzet, amikor értelmiségi csoportok, más véleményformálók hatására egy összefogás felé tolják a baloldal pártjait, mint ahogy ez 13-14-ben történt?
De én is összefogást akarok, még egyszer mondom. Tehát összefogást akarok, mert látom és tudom, hogy ebben a választási rendszerben csak így van esély. De azt állítom, hogy a mostani állapotunkban fogunk össze, akkor ugyanúgy nem jutunk semmire, mint ahogy 14-be se jutottunk. Mert hogy önmagában az összefogással, ha mindenünket összeadjunk, ami van a demokratikus oldalon, akkor pont fel annyi választunk van, mint a Fideszé. Most az a feladat, hogy ezt bővíteni tudjuk. Ezt a Magyar Szocialista Párt értelemszerűen csak egy nagyon karakteres, olyan baloldali programmal tudja bővíteni a szavazóbázisát, ami egyértelmű garanciát ad arra, hogy nem a 2010 előtti kormányzást kívánjuk visszahozni. Nem véletlenül kértem bocsánatot a választóktól a februári évértékelő beszédemben az elkövetett hibákért. nem véletlenül hoztam le több publicisztikát és még több interjúban azt, hogy szerintem hol volt hibás a 90-es és 2000-es évek baloldali politikája Magyarországon, de mondhatnám a Tony Blair-féle Labour-ös, tehát munkáspárti politikát, vagy a Schröder-féle német politikát is. A 90-es és 2000-es éves baloldali politika Európában egydimenziós volt, mert azt gondolta, hogy csak az esélyegyenlőségre építve lehet igazságos társadalmat építeni, mert hogy a modernizáció és az innováció, ahogy fejlődik az gazdaság, az mindenkinek jólétet teremt. Ez kiderült, hogy nem igaz, milliók szakadtak le, és ez a kudarc megágyazott Európa szerte a jobboldali populizmusnak. Most Európában két meghatározó, legmeghatározóbb országban van választási kampány, ugye Németországban Bundestag választások lesznek, Martin Schulz fellépett a pályára, az Európa Parlament leköszönő elnökeként, ő lett a szociáldemokrata párt kancellár jelöltje. Az első mondata az volt, hogy elhatárolódott a legutolsó szocialista német kormánytól, ugye Schröder kormányától, és azt mondta, hogy új baloldali politikára van szükség. Megugrott az SPD-nek a támogatása. Franciaországban elnök választási kampányban, és ahogy a Macronnak van a legjobb esélye legyőzni a Le Pen-féle nacionalista populizmust, ő is azzal kezdte, hogy elhatárolódott a korábbi baloldali kormányok gazdaságpolitikájától, elmondta, hogy nem véletlenül ugrott ki egyébként gazdasági miniszterként abból a kormányból, és beérte a szélső jobbot, és ma már őt tartja mindenki a legesélyesebbnek az elnök választáson. Ez nem azt jelenti, hogy az én véleményem szerint az Európában erősödő nacionalista populizmusnak a egyetlen ellenszere az a baloldali populizmus, mert a kettő között számtalan különbség van, de egy lényegi talán mindenki megért, és ez a legfontosabb. A nacionalista populizmus, ami jellemző az orbáni kormányzást is, az nem megoldani akarja a társadalmi problémákat, hanem mindig teremt egy ellenséget az emberek felé, akire egyrészt rá lehet fogni a bajainkat, másrésztől meg aki ellen állandóan meg akar bennünket védeni. Ez ugye, hát most nézzük végig, ez már akár a Heineken sörgyár is lehet, most pedig éppen a Közép-Európa Egyetem, előtte pedig a migránsok, és most indít a Fidesz egy elképesztő kampányt, vagy a kormány. Persze ez természetesen tök mindegy, hogy melyik, mert a mi pénzünkből fogják sok 10 milliárdért finanszírozni, ez az állítsuk meg Brüsszelt címmel. Tehát, hogyha nem képes az baloldal, az európai baloldal, és így természetesen belértve a magyar baloldalt is, a kiábrándult tömegeknek, a csalódott tömegeknek demokratikus baloldali alternatívát kínálni, akkor ezt az űrt a nacionalista populizmus fogja betölteni. Ez a kép.
Mit fog mondani? Tudjál már, hogy mit mond migráció ügyében? Hillary István ült itt, amikor a legdurvább volt a helyzet a határon, azt mondta, utálja ezt a kerítést, de mondjanak jobbat.
Én úgy azt tudom mondani, mint mondtam 2 évvel ezelőtt, amikor valóban volt migrációs hullám, és hát ráadásul szegedi polgármesterként, hogy úgy mondjam, gondolom hihető, hogy meglehetősen konkrét napi tapasztalataink voltak erről az ügyről. Csak európai megoldás lehet. Európa késlekedett. A migrációs hullám csökkenésének alapvetően az oka, hogy azért több-kevesebb hibával, de működik az EU és Törökország közötti megállapodás. A legnagyobb hiba az az, hogy az nem 1 évvel ezelőtt született meg. Ennek az okát is tudom. Nem azért, mert egyébként Merkel kancellár meg a nyugati kormányzati vezetőknek ne lett volna eszük, hanem ők teljesen más megközelítésből álltak ehhez az ügyhöz, mert Németország, Franciaország, a nyugati nagy gazdaságok és gazdag országok hozzászoktak ahhoz, hogy a gazdasági növekedésükhöz, a munkaerőpiacukhoz évente szükségük volt 100 000-es nagyságrendben új bevándorló munkaerőre. Későn vették azt észre, hogy ez nagyságrendőleg több, mint amit egyébként nekik ez szokásos volt. Orbánnak és az egyéb populistáknak az nyitott terepet migrációs ügyben, hogy az Európai Unió későn vette észre, hogy ez a jelenség ez más, mint amihez hozzá voltak szokva, és ennek megfelelően jó másfél évnyi késlekedéssel hozták meg azokat az intézkedéseket, amik azért mára már normalizálják a helyzetet. Ha 2015-ben azonnal elkezdett volna működni a Törökország és az Unió közötti együttműködés, ami ugye arról szól, hogy az Unió rengeteg pénzt ad Törökországnak ahhoz, hogy egyébként Törökország, mint szomszédos ország, ott tartsa a döntően szíriai menekülteket, és ne engedjet ugye Görögországon át, a Balkánon át, Magyarországon át, Nyugat-Európa felé, akkor nem állt volna elő az a helyzet, mint ami előállt 2015-ben. Orbánt hősként beállítani ebben az ügyben a legnagyobb képmutatás. Orbán nem megoldani akarta az európai migrációs krízist, Orbán a saját hatalma erősítésére használta ezt fel, ijeszgette a magyarokat arra, hogy itt már sok százezer idegen akar beköltözni a házaikba, miközben a menekültekről egy dolgot tudtunk egészen biztosan, hogy egy darab nem akart Magyarországon maradni, és egy dolog érdekelt őket, hogy minél gyorsabban át tudjonak menni, vándorolni az országon Nyugat-Európa felé. Amikor pedig az Unió kitalálta ezt a kvótát, akkor Magyarországon, de kevesen emlékeznek rá, azt mondta, hogy Magyarországtól azt kéri, hogy 1290 darab menekültügyi eljárást bonyolítson le. 1290-et. Amit a világban sehol nem értettek, és az Európai Unióban se, hogy ettől a nagyon pici számtól, nem, hogy megijedt a magyar kormány, mert nem ijedt meg, hanem egy gyűlöletkampányt épített rá. Ettől függetlenül tovább is azt gondolom, hogy még csak fél úton vagyunk. Nagyon határozottan sürgetem, és minden eszközzel támogatjuk és segítsük azt, hogy az Unió és a NATO és a nyugati országok minden eszközzel teremtsenek békét azokban az országokban, ahol egyébként millió számnyira kényszerültek az emberek, hogy elhagyják a saját otthonaikat, mert nem normális az, amikor több millió embernek menekülnie kell a gyerekével, a családjával, mert hogy az életét kell mentenie. Nagyon fontos az, hogy a közös európai határőrzetet meg tudjuk erősíteni, és nagyon fontos az, hogy az ügyben a populisták által megosztott Európában az önmagunk és egymás iránti bizalmat is helyre tudjuk állítani, mert ha ez nem sikerül, akkor Európa meggyengül, és ha Európa meggyengül, akkor egy kis Magyarország semmilyen veszélytől nem tudja saját magát megvédeni.
Köszönöm a tájékoztatást, az elmúlt egy órában Botka László, Szegedváros polgármestere, a Magyar Szocialista Párt miniszterelnök jelöltje volt az aréna vendége. A műsor elkészítésében Erdély Tamás főszerkesztő helyettes, Szécsi Ágnes szerkesztő, Lendvai Szabolcs főszerkesztő helyettes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Exterde Tibor vagyok, köszönöm a figyelmet.